8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Leállításra került Magyarországról a dízel üzemanyag szállítása Ukrajna felé, és mindaddig nem is indul újra, amíg Kijev nem állítja helyre a kőolaj tranzitot a barátság vezetéken hazánk irányába. Ezt jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint Budapesten. A tárca vezető a kormányülést követő sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy áttekintették a helyzetet, miután a barátság vezetéken január 27-én leállt a kőolajszállítás, és Ukrajna politikai döntése nyomán azóta sem indult újra, miközben ez a rendelkezésre álló információk szerint teljes mértékben lehetséges lenne műszakilag, fogalmazott Szijjártó Péter. Csaknem 2000 új munkahely jöhet létre a következő időszakban a KKV kapacitás bővítő támogatás 3.0 programnak köszönhetően, ezt mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az M1 csatornán. Comba Sándor rámutatott, ennek a programnak az első lábát 2024-ben, a másodikat tavaly indították el, mindezek segítségével pedig több mint 5000 új munkahely jött létre. Az államtitkár az idén február 1-től indult programról elmondta, ez arról szól, hogyha egy vállalkozás szeretne 1 és 10 fő közötti mértékben létszámot bővíteni, és ezt az emelt létszámot legalább 1 évig tartani, akkor ehhez a kormány támogatást ad, ennek mértéke 1 emberre vetítve nagyjából 2,5 millió forint. Comba Sándor a Kossuth Rádió műsorában azt mondta, ez a 2,5 millió forint részben bér, részben lakhatási támogatás, sőt eszközbeszerzést is támogat, és zöld vagy informatikai átállásra is fordítható. A burkolathibák javítása folyamatos, és ha az időjárás engedi, hamarosan elkezdődhetnek a teljes körű útfelújítási munkák is, ezt közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT. A munkálatokat a terület és település fejlesztési operatív program, illetve költségvetési források fedezik, a munkaterület átadások még ebben a hónapban elkezdődhetnek, írja a közlemény. Az érintett fő- és mellékúthálózati szakaszokon jellemzően a pályaszerkezet és aszfaltréteg cseréje mellett megújulnak a vízelvezető rendszerek, a forgalombiztonsági eszközök és az egyéb úttartozékok is. A közútkezelő mintegy 31 ezer kilométer úthálózatért felel, idén 843 kilométer felújítását tervezik. A közlemény szerint az elmúlt hónapok csapadékos, változékony és rendkívül hideg időjárása elősegítette a kátyúsodást, így idén majdnem 2-szer annyi úthibát észleltek, mint a tavalyi azonos időszakban. Ezeket a Magyar Közút 80 mérnöksége minden nap javítja, az elmúlt másfél hónapban csak nem 3600 tonna aszfaltot használtak fel. A közlemény szerint a közút által kezelt országos közutakon burkolathiba okozta károkat, a társaság honlapjának ügyfélszolgálati oldalán lehet bejelenteni. Jelentősen bővülhet az új lakások kínálata, újabb 11 lakásberuházás kaphat kiemelt státuszt, amelyekben csaknem 4300 új lakás és ikerház építése indul meg, főként Budapesten, a kiemelt projektekben így már 15-20 ezer lakás építését tervezik a beruházók, közölte az ingatlan.com. A közlemény idézte Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta, a vevők szempontjából a legfontosabb, hogy a szóban forgó beruházásokban megépülő lakások jelentős része 1,5 millió forintnál alacsonyabb négyzetméter áron lesz megvásárolható. Így beférnek az otthonstart program árplafonja alá, így kedvezményes kamatozású, államilag támogatott lakáshitellel is megvehetők. Mindezek mellett fontos, hogy a kiemelt projektek közül több beruházás rozsda övezeti besorolást kapott, ami további kedvezményeket jelenthet a vevők számára, mert ők vissza tudják igényelni az új lakások 5%-os áfáját is, közölte az ingatlan.com.
az időjárásról.
Csütörtökön erősen felhős vagy borult ég várható, ugyanakkor a déli megyékben hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap, de a nyugat felől újabb csapadékzóna érkezik, az északi középhegység térségében havazás, máshol havas eső, eső lesz a jellemző. A keleti-délkeleti szél több felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 2 és 10 fok között alakul térségünkben.
Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Mindenkinek van tövise. Második rész. Erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Pál levele az Efézusiakhoz, 6. fejezet, 10. vers. Pál két dolgot mond a saját töviséről. Először is azt, hogy a sátán hírnöke volt, akit azért küldött, hogy gyötörje őt. A gyötör szó jelentése egyik csapást a másik után mérni valakire. Nem egyetlen csata volt, hanem egymást érő támadások szűnni nem akaró sora. A sátán ismeri a gyenge pontjaidat, és újra meg újra ezeken a területeken fog támadni. Hogyan győzheted le? A Biblia elmondja. Erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Pál levele az Efézusiakhoz, 6. fejezet, 10. verstől a 12. versig. Másodszor azt mondja, hogy a testében volt a tövis. Újjászületett lélek vagy, aki egy nem újjászületett testben él. Ezért parancsolja a Biblia, hogy feszítsd meg a testet, éheztesd a testet, és ne engedj a test késztetéseinek. Isten erejével meg is tudod ezt tenni. Az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Péter második levele, 1. fejezet, 3. és 4. vers.
Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.
Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Köszöntöm az Európa Rádió minden kedves hallgatóját. Ez továbbra is a kontinentális reggeli, február 19-én csütörtökön, én pedig Huszár Kata vagyok. Magazin műsorunk második órájában szólunk elsőként arról, hogy megnyílt a nevezés az idei PET-kupa versenyekre. A 2026-os évben a június 11-e és 14-e között zajló Tisza-tavi kupával indul a sorozat. Az idei esztendő újdonsága pedig az első egyetemi PET-kupa lesz. Ezt július 18-a és 23-a között rendezik majd meg. A részletekről Doró Viktóriával, a szervezőcsapat vezetőjével beszélgetünk majd.
Idén is belevágunk a Tisza és a Bodrog megtisztításába. 4 alkalommal szervezünk versenyt különböző célcsoportoknak, úgyhogy az idei évnek a nagy újdonsága lesz, hogy először szervezünk egyetemi petkupát, és itt ugye elsődlegesen az egyetemi hallgatókat, egyetemi jogviszonnyal, hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákokat várjuk.
Ezt követően pedig a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt felmérésről lesz szó. Ez már több hete zajlik a hazai általános és középiskolákban, egészen május közepéig majd. Több feladat segítségével mérik fel a diákok teljesítményét, például az állóképességet, illetve hajlékonyságot is vizsgálják. Erről majd Szabóné dr. Kai Mónikát, a Magyar Diáksport Szövetség szakmai vezetőjét kérdezzük.
Egészen nagy a variancia, hogy melyik tesztben hogyan teljesítenek, és milyen életkorban a gyerekek. Az biztos, hogy a legkritikusabb terület az állóképességi ingafutás, az állóképességi teszt, és az ebben a tesztben látott eredmények alapján egyértelmű az évfolyamok, ahogy megyünk előre, annál rosszabb a gyerekeknek a kardiovaszkulális fittségi állapota, tehát annál rosszabban teljesítenek ebben a tesztben. Ez talán a legkritikusabb ebből a szempontból, és ez nagyon fontos megjegyeznem, hogy ezek az egészségsztenderdek mindig az életkorhoz, nemhez vannak igazítva és felállítva.
Kedves hallgatóink, számítunk figyelmükre, jó rádiózást kívánok!
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, megnyílt a nevezés az idei Petkupa versenyekre. A 2026-os évben a június 11-e és 14-e között zajló Tiszatavi kupával indul a sorozat. Ide baráti, családi, non-profit szervezeti, helyi, céges csapatok, illetve oktatási intézmények jelentkezését várják. Az idei esztendő újdonsága az első egyetemi Petkupa lesz, amelyet július 18-a és 23-a között rendeznek majd meg. Erre április 10-ig lehet jelentkezni felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak, tanulóknak. Doró Viktóriát, a szervező csapat vezetőjét hallják az idei évi versenyekről. 2026-ban is várja az érdeklődőket, önkénteseket, környezetbarátokat a Petkupa verseny sorozat, talán már mondhatjuk ezt. Hát mit tudhatunk ennek a 2026-os évnek a programjairól, dátumairól, pontos tudnivalóiról?
Igen, idén is belevágunk a Tisza és a Bodrog megtisztításába. 4 alkalommal szervezünk versenyt különböző célcsoportoknak, úgyhogy az idei évnek a nagy újdonsága lesz, hogy először szervezünk egyetemi Petkupát, és itt ugye elsődlegesen az egyetemi hallgatókat, egyetemi jogviszonnyal, hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákokat várjuk, de időrendben haladva az első, a Tiszatavi Petkupa lesz, ami június 11 és 14 között kerül megrendezésre, 7. alkalommal, aztán időrendben az ifjúsági Petkupa következik, ami kimondottan a középiskolásoknak szól. Itt 8 fős csapatokat plusz egy kísérő tanárt várunk a versenybe. Ez június 28 és július 3 között kerül megrendezésre várhatóan a Felső-Tiszán, ahol már elég régen nem jártunk, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk, hogy visszatérhessünk ebbe a régióba. És akkor az említett egyetemi Petkupa sorban a 3., ez július 18 és 23 között lesz a Bodrogon. Sárospatak és Olasziszka között próbáljuk megtisztítani a folyót, ami hát hiába járunk vissza évek óta a bodrogi petkupák alkalmával, sajnos borzasztóan szennyezett folyónk. És a sorban az utolsó pedig, hát mondanám, hogy a nagy klasszikus hosszú petkupa, de igazából azért, hogy ne 5 verseny legyen idén, ami nagyon megterhelő egyébként így szervezői oldalról is, illetve hát nem fér bele a nyárba az 5 verseny, ezért a bodrogi petkupát és a tiszai petkupát összevontuk. Ez augusztus 15 és 22 között lesz, tehát tudatosan az augusztus 20-ai hosszú hétvégét is beleszőttük, hogy hát ha így könnyebben tudnak majd csatlakozni a csapatok, és a Bodrogon indulunk, tehát ahol az egyetemistákkal befejezzük Olasziszkán, onnan indul ez a versenyünk, Tokajnál elérjük a Tisza folyót, és egészen Tiszalőkig fogunk haladni, és közben az árteret tisztítani a hulladéktól.
Mit lehet tudni? Ugye a jelentkezés már tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy javában zajlik, mert ha jól tudom, február vége a határidő a jelentkezésre. Mit tudhatunk a jelentkezésről? Kik azok, akik jelentkezhetnek, akár itt a Tiszatavira, akár a Bodrogira, akár az ifjúságira? Mert hát azt gondolom, hogy az egyetemit talán érdemes külön kezelnünk, hiszen az azért elég nyilvánvaló, hogy az egyetemistáknak szól, és ha jól tudom, más határidővel is. Beszéljünk az említett háromról először.
Igen, az említett három Petkupára a jelentkezési határidő február 28-a, és a Tiszatóra és erre a bodrogi tiszai nagy Petkupára igazából mindenkinek várjuk a jelentkezését. Ez alatt azt értem, hogy baráti társaságok, családok is jelentkezhetnek csapattal, cégek, non-profit szervezetek, oktatási intézmények, tehát hogy tényleg akár, aminek nagyon örülünk, hogyha helyi csapatok indulnak, akár önkormányzati csapatok indulnak, hogy hiszen mégiscsak abban az adott régióban vagyunk, az az ő saját kis területük, és ez egyébként a Bodrogon elég jól működik, mert ott tényleg helyi csapatok is vannak a mezőnyben. Úgyhogy a nevezés az bárki számára nyitott, ami fontos információ, hogy minimum 4 fős legyen a csapat, mert azért igen megterhelő egy-egy ilyen hulladék szedő versenyen való részvétel, tehát négyen tudják úgy, ahogy kényelmesen teljesíteni, a maximum napi létszám pedig 12 fő, tehát egy 12 fős csapatban azért van arra is lehetőség, hogy kicsit pihenjen az ember, kicsit élvezze a vízen való hajózást, és ugye van lehetőség arra, hogy cseréljenek, tehát legyen egy különítmény, aki kimegy az ártérbe, és addig a többiek tudnak egy picit szusszanni, tehát a 4 a minimum létszám, és a 12 a maximális. Ami fontos szintén, hogy a csapattagok válthatják egymást, de azt mindenképpen javasoljuk, hogy egy személy 2 vagy 3 napot próbáljon meg jelen lenni, hiszen akkor tudja átérezni igazán ezt a petkalóz életérzést, amit mi mindig emlegetünk, hogy a kemény, megterhelő munka mellett egy olyan közösségi élményben is, egy olyan kalandban van része az embernek, amihez kell egy kis idő, hogy úgy igazán átszellemüljön, és jól tudja érezni magát, és ne csak azt érezze, hogy csípnek a fránya szúnyogok, és jaj, de nagy itt a csalán, hanem azt is érezze, hogy valami nagyon jó dologban veszünk részt, közösen 200-250 emberrel.
Szerte az országból tulajdonképpen, mert ha jól tudom, most is ugye mindenhonnan lehet tulajdonképpen jelentkezni, akár innen Borsodabuj-Zemplén vármegyéből, mert hát azért mondjuk el, hogy itt a különböző PET kupákon azért a vármegye is szépen képviseltette magát, akár miskolci csapatokkal, akár a vármegye más részeiből érkező csapatokkal. Gondolom most is megvan ez a lehetőség, hogy aki kedvet érez, az függetlenül attól, hogy nem esetleg a Bodrog környékén van, vagy a Tiszató környékén van, de nyugodtan jelentkezhet.
Így van, nagyon örülnénk annak, hogyha ebből a régióból is minél több csapat érkezne idén is, és hát igen, azért így belegondolva, hogy oktatási intézmények, Miskolci Egyetem azért nagyon jó lenne az egyetemi PET-kupán is egy csapatnak az indulása, és hát igen, tehát ez egy nagyon fontos feladata is a PET kupának. A szemléletformáláson keresztül az embereknek a gondolkodás módjára hatni, és hogy a mindennapokban is jelenjen meg ez a fajta tudatosság, hogyha választási lehetőségünk van egy adott termék esetében, hogy a műanyag csomagolásban, vagy esetleg valamilyen környezetbarátabb csomagolásban vegyük le a polcról, akkor a környezetbarát mellett tegyük le a voksunkat, és mi hiszünk abban, hogy azok, akik részt vesznek egy PET kupán, teljesen másképpen viszonyulnak a saját hulladékukhoz is, illetve ahhoz a mindennapi döntéshez, hogy mi az, ami mellé a pénzünket oda tesszük, és tudom, közhely, de a pénzünk szavazat, és azzal tudunk támogatni egy-egy kezdeményezést, egy-egy termékcsaládot, hogyha a környezetbarátot választjuk, és nem azt, amivel bizony az ártérben is gyakran találkozhatunk. Úgyhogy egy egész szemléletmódváltáson eshet át az, aki részt vesz akár csak néhány napig is egy PET kupán, úgyhogy nagyon javaslom a vármegyében élők számára is, hogyha első évben nem is csapattal, de legalább látogatóként, szurkolóként jöjjenek el egy hajóépítésre, vagy akár egy díjátadóra, mert az a hangulat, aminek ilyenkor a részese lehet az ember, az egy megerősítést ad arra, hogy jövőre akár saját csapatot toborozzam.
Picit segítsünk azért itt az esetleges érdeklődőknek. Ugye elmondtuk, hogy tulajdonképpen 3 versenyre a nevezési határidő az február 28-a. Mi történik azután, hogy mondjuk valakik úgy döntenek, hogy akkor jelentkezünk? Gondolom azért fognak ők jó néhány információt kapni majd a következő hónapokban, akár itt a júniusi, akár pedig az augusztusi versenyeket tekintve.
Igen, így van, február 28-a után összesítjük a jelentkezőknek a számát, hogyha szükséges, akkor egyébként benne van az is a pakliban, hogy meghosszabbítjuk a határidőt. Egyelőre úgy tűnik, hogy a 2 nagy verseny, tehát a Tiszatóra és az összevont Bodrogi Tiszai PET kupára már most nagyon szép számban érkeznek a jelentkezések, hogy az ifjúsági PET kupára és az egyetemire pedig még lehet bőven jelentkezni. És hát ezt követően tőlem érkezik majd egy tájékoztató e-mail, hogy bekerült a csapat az idei mezőnybe, és ebben egy ütemezést is kapnak a jelentkezők, hogy mikor mi várható. Egyébként az első és legfontosabb lépés, aminek határideje is van, a hajótervnek a leadása, mert hogy nem úgy működik ez, hogy csak úgy építünk egy tutajt, hanem már a tervet is a hajózási hatóságnak be kell nyújtanunk, akik véleményezik.
Hogy vízre lehet-e szállni vele?
Így van, hogy kibírja-e a tervek alapján azt a terhelést, tehát mondjuk azt a 4 főt, 6 főt, 8 főt, amit a csapat eltervezett, és hogy egyáltalán a terv alapján ez egy, hát bírja-e majd, és nem süllyed el az első kilométer után. Egyébként nem szokott ezzel probléma lenni, és az újonc csapatoknak, akiknek teljesen természetes, hogy rengeteg kérdésük lesz, és nyugodtan tegyék fel, mert emiatt nem kell rosszul érezni magukat, hiszen azért ez egy elég extrém helyzet, amiben az ember még soha nem volt, úgyhogy bátran-bátran lehet kérdezni. És az újoncoknak mindig küldök kipróbált hajóterveket, tehát hogy nem kell megijedni a hajóépítéstől, mert nem ördöngösség, és vannak olyan tervek, amiket ilyenkor el tudok küldeni, át lehet nézni, és akkor igazából ezeket a terveket, amik már bejáratottak, ezeket tudjuk elküldeni a hatóságnak, biztos, hogy át fognak menni a szigorú rostán, és egyébként a helyszínen is a vízre bocsátott, elkészült hajókat is ellenőrzik a szakemberek, ilyenkor általában a vízirendészetnek a szakemberei, hogy mennyire tűnnek stabilnak, illetve a kötelező felszerelések rajta vannak-e a hajón. Úgyhogy igen, tehát hogy olyan egyszerűnek és mókásnak tűnik belevágni egy petkupába, de van néhány szabály, nem nagyon sok, de van néhány szabály, aminek meg kell felelnünk.
És akkor beszéljünk az első egyetemi petkupáról, ami ugye újdonság ebben a 2026-os év verseny etapjában, talán mondhatjuk ezt, mert hogy ez kifejezetten az egyetemistáknak szól. Honnan jött az ötlet arra, hogy akkor na most itt kifejezetten az egyetemisták legyenek megszólítva?
Az ifjúsági petkupa adta az ötletet, mert jött néhány egyetemi érdeklődés is, és nagyon rossz volt azt mondani, hogy sajnos nem jöhetnek, mert ez kimondottan középiskolásoknak szól, illetve felbukkannak egyetemek, egyre több egyébként a többi versenyen is. Tehát akár a Pannon Egyetem, a Nyíregyházi Egyetem, a Matéról, tehát az ország különböző pontjairól érkeznek csapatok, de ami érdekes megfigyelésünk volt, hogy inkább az oktatók jöttek. Tehát nem diákcsapatok, hanem az oktatók hallottak a petkupáról, és úgy érezték, hogy ebben ők is szeretnének részt venni, valahogy kapcsolódni. Úgyhogy éreztük azt, hogy itt nagyon jó lenne megszólítani a fiatal felnőtteket, a 20-21-22 éves fiatalokat, akiket nyilván rengeteg impulzus ér a mindennapokban, az érdeklődésük is nagyon sokrétű, de hogy valahogy ezt a nehezebben elérhető célcsoportot is érdekelté tenni. És ugye számukra azért ez a megmérettetés, hogy hajót építünk, hogy vízre szállunk, hogy hasonló gondolkodású fiatalokkal kapcsolódhatunk, ez mindenképpen mi úgy gondoltuk, hogy mindenképpen egy vonzerőt jelenthet. És egyelőre úgy tűnik, hogy nagyon nagy az érdeklődés, még viszonylag kevés nevezés érkezett, de egyébként még április 10-ig erre a versenyre lehet jelentkezni, tehát nem estünk mi sem pánikba, hiszen még bőven másfél hónap, majdnem 2 hónap áll előttünk, amíg lehet jelentkezni, de nagyon sok a kérdés, és egyébként külföldi egyetemekről is várunk szeretettel csapatokat, úgyhogy nagyon kíváncsiak leszünk, hogy valójában milyen élmény lesz. Én nagyon bizakodó vagyok, és igazából nincsenek kétségeim, hogy akik ott lesznek, nagyon jól fogják magukat érezni. És ami egy különlegessége még ennek a versenynek, hogy azok a fiatalok kaptak lehetőséget a szervezésre, tehát egy szervező csapatot alkotva, akik az elmúlt 14 évben itt cseperedtek fel a petkupa szárnyai alatt. Tehát azok a fiatalok, akik végigélték egészen 9-10 éves koruktól kezdve, itt nőttek fel a petkupánál, és szedték a szemetet, és eleinte ugye a szüleikkel vettek részt a versenyeken, és aztán, ahogy nagyobbak lettek, önkéntesekké váltak, és most ez egy következő szintlépés, hogy az önkéntesből szervezővé avanzsálnak, és ugye ők azok, akik korban teljesen passzolnak azokhoz, akik majd jönnek a versenyekre, csak hát a rutinjuk már nekik nagyobb lesz, úgyhogy rájuk bíztuk a programszervezést, és úgyhogy nagyon minden estére tábortüzet, és programokat, és zenés programokat terveznek, tehát egy olyan, ami nagyon jó látni egyébként, hogy nem csak a környezetvédelem és a természetvédelem motiválja őket, hanem hogy kulturális programokat is szeretnének belelopni ebbe a 6 napba, belecsempészni, és hát kíváncsian várjuk, nem azt mondom, hogy hátradőlve, mint ilyen nagy öregek, de hogy maximálisan segítséget nyújtva nekik, de mégis egyfajta szabad kezet adva, hogy ők kibontakozhassanak.
Akkor egy igencsak szerteágazó programsorozat lehet akár ez az egyetemi petkupa is, hogy sok-sok minden várja majd itt az egyetemistákat. Van-e még valami tudnivaló nekik az április 10-i jelentkezési határidőn kívül?
Igen, van egy e-mail címünk a versenykukac.petkupa.hu, ahol feltehetik az esetleges kérdéseket, akár ha szervező valaki, vagy még nincs is csapat mögötte, de nagyon érdekli, és szeretne belevágni a toborzásba, ehhez mi tudunk biztosítani plakátokat, információs anyagokat, tehát sok mindennel készültünk, pont azért, hogy akár tényleg a toborzásban is tudjunk segítséget nyújtani, úgyhogy ezen az e-mail címen lehet minket elérni, és kérdésekkel bombázni.
Azt gondolom, hogy viszonylag szerintem kevesen tudják, hogy itt a Petkupa csapata azért a versenyeken kívül sem nagyon pihen. A késő őszi, akár téli időszakban is számos projekt lezajlott már, ha jól tudom. Egy kicsit erről is tájékoztassuk itt a hallgatókat.
Így van, rendkívül szerteágazó a tevékenységünk, akár csak arra gondolva, hogy ugye a hulladék, amit a nyáron összegyűjtünk, és azért ez nagyon sok tonna, aminek egy nagy részét ugye a versenyeken szelektáljuk, de hogy mi történik utána. Ugye egyrészt hazai hulladékgazdálkodó partnerek segítségével ennek nagyjából az 50-60%-a újrahasznosításra kerül, és ezt az utómunkát, hogy egyáltalán az újrahasznosításra, feldolgozásra átadhassuk a partnereknek, ezt a folyómentő központjainkban végezzük. Jellemzően Kiskörén van egy folyómentő központunk, de nagyon nagy büszkeségünk, hogy a Bodrog mentén Olasziszkán tavaly ősszel, szeptemberben adhattuk át a második folyómentő központunkat, ami egyébként egy ilyen vízi turista szállásként is funkcionál, mert hogy itt 10 főre tudunk biztosítani szálláshelyet. Ez egy teljesen új dolog a Petkupa életében, tehát ez a folyómentő központ, ez egy vízi turista szálló is, tehát vízitúrázóknak, kirándulóknak tudunk egy ilyen egyszerűbb szállás lehetőséget biztosítani ebben az épületben. Úgyhogy ez az egyik, a másik, hogy elkészült szintén így év végéhez közeledve a riversaver.eu oldalunk. Ez egy angol nyelvű oldal, és a Petkupának az eddigi összes tudása, tehát mind a folyómentéssel kapcsolatban, mind azok a kiadványok és filmek, akár oktatási anyagok, mert hogy van egy folyómentő kézikönyve is, amit az iskolákba viszünk be, környezeti neveléssel foglalkozó pedagógusok figyelmébe ajánljuk, természetesen főleg a folyópartokon lévő iskolák érintettek, mert hogy a feladatok jelentős része az egy ideig a tanteremben, aztán pedig a folyóparthoz kapcsolódik, de hogy ez a nagyon sokféle célcsoportnak szóló tudásanyag, ez ezen a platformon, a Riversaver oldalunkon elérhető már, úgyhogy bízunk abban, hogy nem csak a magyar érdeklődők, hanem ugye a nyelv miatt, az angol nyelv miatt, hogy nemzetközi szinten is meg tudjuk mutatni azt a munkát, amit az elmúlt 14 évben végeztünk, és partnerekre tudunk találni, hiszen azért sok más országban is vannak hasonló kezdeményezések, kevesebb a folyókhoz kapcsolódó, több a tengerpartokhoz, óceánokhoz kapcsolódó, de hogy jó lenne, hogyha egy valódi közösség tudna kialakulni, és nekünk ez a célunk, hogy jobban tudjunk kapcsolódni, és hát a folyókról tudjuk, akár a Tiszáról is, hogy ugye a szennyezés, ahogy a folyó sem áll meg az ország határnál, tehát nagyon fontos az együttműködés. Tehát a megelőzésért csak úgy tudunk dolgozni, hogyha a határon túli érintettekkel is együtt dolgozunk, együtt gondolkodunk a megoldásokon.
És hát azért tegyük hozzá, hogy az is nagy segítség, hogyha majd vízre szállnak a petkalózok a különböző petkupákon, mert ugye, ahogy hallották, kedves hallgatóink, 4 petkupa is várja majd az érdeklődőket, melyek közül egy ugye új lesz az egyetemi petkupa, és hát pedig a határidők február 28-áig lehet nevezni 3 petkupára, a Tiszatavira, az ifjúsági, illetve a bodrogi és tiszai petkupára, illetve az egyetemire pedig április 10-ig. Még annyit mondjunk el, hogy hol találják meg a nevezni, versenyezni kívánó csapatok az információkat, milyen weboldalt kell meglátogatniuk.
A petkupa.hu oldalunkon elérhetőek a versenyek, a versenyek időpontjai is, illetve a Tiszta-Tisza applikáció, röviden TT app oldalon is, ez weboldalként is működik, illetve ingyenesen letölthető a telefonra, tehát hogy ez egy valós applikáció, ezen keresztül is lehet regisztrálni, és a nevezést is itt lehet leadni. Tehát miután regisztrált valaki, megnézheti a versenyekről a különböző információkat, tájékozódhat akár a részvételi díjakról is, és utána, ha megvan a csapat és döntés született, akkor ugye kiválasztva a szimpatikus versenyt rá kell nyomni a versenyre jelentkezés gombra, és ezzel tud csatlakozni valamelyik szimpatikus versenyhez. Egyébként azt elfelejtettem mondani, de ez egy fontos információ, hogy mind az egyetemi petkupa, mind az ifjúsági petkupa ingyenes, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ támogatásának köszönhetően, tehát itt csak az odajutásnak, a helyszínre érkezésnek a költségét kell magának állnia a csapattagoknak. Egyébként mindent biztosít a petkupa, tehát a szállást, az étkezést, a hajóépítéshez szükséges eszközöket, ezeket mi tudjuk adni ennek a támogatásnak köszönhetően.
A fiataloknak pedig már csak meg kell tisztítani az érintett folyószakaszokat ezek szerint.
Így van, pontosan.
Hát én mindenképpen sok jelentkezőt, sok érdeklődőt kívánok, és hát én azt gondolom, hogy ahogy a tavalyi évben is, úgy azért az idei évben is majd mindenképpen fogunk beszámolni egy-egy petkupáról, hogy hogyan sikerült egy-egy verseny. Doró Viktóriának, a petkupa szervező csapat vezetőjének pedig köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Ez a nóta, minden szónak van birodalma, apropója, lényeg. lényegében, az ember választhat vagy mégsem, és a bűnös, amikor éhes, hibázik, elesik és véres, vajon tanulhat belőle, félek, hogy nem. Minden szónak súlya van, minden döntés hosszú útra tart, kihalt az Istenek jegye, majd maradt az ördög helye te. Minden szónak súlya van, millió láb rossz útra tart, nem eszi most a nevedben, majd én mesélek helyetted. Majd én mesélek helyetted.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, folyamatosan javul a diákok fittségi indexe, közölte a Magyar Diáksport Szövetség a legfrissebb felmérési adatokra hivatkozva. Az aktuális tanévi Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt, vagyis a NetFit teszt felmérés nemrég indult a hazai általános és középiskolákban a Magyar Diáksport Szövetség koordinálásával. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye számos általános és középiskolájában is több feladat segítségével mérik fel a diák teljesítményét, például az állóképességet, hajlékonyságot is vizsgálják. Miskolcon a 2024-2025-ös tanévben több mint 16.700 diák vett részt a NetFit felmérésen. A Magyar Diáksport Szövetség tájékoztatása szerint az előző tanévi felmérések kiértékelését követően látható, hogy az eredmények közelítik a COVID-járvány előtti szintet. A részletekről Szabóné dr. Kay Mónika, a Magyar Diáksport Szövetség szakmai vezetője nyilatkozott rádiónknak. Javában zajlik hazánkban, az általános iskolákban, illetve a középiskolákban az úgynevezett NetFit felmérés. Mit tudhatunk erről a felmérésről? Mit jelent ez?
A NetFit-tel, a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszttel a gyerekeknek az egészségközpontú fittségi állapotát mérjük fel 4 profil mentén. Ez a testösszetétel és tápláltsági profil, állóképességi profil, a vádizomzat fittségi profil, illetve a hajlékonysági profil. Tavaly 11. alkalommal végezték el ezeket a NetFit méréseket a pedagógusok, 5. osztálytól felfelé egészen, amíg a közoktatásban tanulnak a gyerekek, minden gyerek esetében. Több mint 3700 iskolában, több mint 660 000 tanulójának a fittségi adatát rögzítették, és tudjuk nyomon követni már több mint 10 éve, és hát nagyon beszédes eredményeket tudunk ezekből leolvasni.
Mielőtt azért belemegyünk a részletekbe, mert hát nagyon izgalmasak, én azt gondolom, ezek a számok, illetve az eredmények. Beszéljünk arról, hogy miért van erre egyébként szükség, hiszen azért mindannyian tudjuk, akár személyes régi emlékekből, akár ugye gyerekeink által, hogy ezért a testnevelés órákon bizonyos dolgokat felmérnek, bizonyos dolgokban van egy egységes felmérő, az iskolaorvos, illetve az iskolai védőnő bizonyos időszakokban ugye különböző vizsgálatokat végez az adott gyerkőcön. Miért kell ez a NetFit?
Az iskola egészségügyi szolgálat egészségügyi szűréseket végez elsősorban. A NetFitnek pedig a lényege, hogy a gyerekeknek a fittségi állapotát mérjük. Ezt mások nem mérik, ezt a testnevelés oktató pedagógusok mérik a tanulók esetében, és hát nagyon nagy szükség van erre, hogy visszamutatást adjunk a tanulóknak arra vonatkozóak, hogy a fittségi állapotuk, akár ha gyenge, akár a megfelelő, az milyen összefüggésben áll az egészségükkel, és hogyha nem megfelelő, azaz nem érik el az egészséghez szükséges minimum értékeket, akkor bizony fejlesztést kell ott tenni, muszáj minél többet mozogni, mert ez későbbiekben különböző egészségügyi kockázatokat jelent. Például a gyenge állóképesség, a kardiovaszkuláris megbetegedések kockázatát növeli, akár egy túlsúly elhízás, vagy a kettes típusú diabétesznek a meglétét, vagy a metabolikus szindróma tünetegyüttesének a megjelenését fokozza, úgyhogy nagyon fontos egészségügyi tartalma is van ezeknek a méréseknek, és nagyon fontos, hogy a gyerekekben azt tudatosítsuk, hogy a fittségi állapot az egészség összefüggésében milyen információkat hordoz.
Milyen adatokat vesznek fel ilyenkor, hiszen hallhattuk, hogy tulajdonképpen nem csak feladatok vannak, hanem ugye, jól értettem, testzsír százalékot is néznek?
Igen, van többféle mérés. Ugye a testeszeti, tehát táplálsági profil esetében a testtömeg, testmagasság vonatkozásában nézzük a testtömegindexet, testzsír százalék mérés is van. Van olyan teszt, ami a gyereknek az állóképességéről ad információt, a maximális oxigén felvevő képességet becsüljük belőle. Tehát igazából egyszerű pályatesztekről van szó, amivel viszonylag kicsi az eszközigény, de mégis releváns információval bír a gyerekeknek a fittségi állapotáról, és tud információt hordozni arról, hogy ez egészségzónába kerül-e, vagy pedig fejlesztés, fokozott fejlesztés szükséges zónába. A vállizomzat fittségi profilban esetleg egyébként van ütemezett fekvőtámaszteszt, hasizomteszt, törzsemelésteszt, helyből távolugrásteszt, illetve van még egy hajlékonysági teszt is, ami a rendszer részét képezi. Tehát egész átfogóan az egészségközpontú fittség különböző összetevőit vizsgáljuk vele.
Hogy néz ki egyébként ez tulajdonképpen a gyakorlatban? Tehát, hogy ez egy tesi órán zajlik, egy testnevelés órán, ha jól értem, és akkor a testnevelő feladata az, hogy éppen ma, mondjuk, nem tudom, elvégezteti a hajlékonysági tesztet?
Így van, van egy mérési időszak januártól májusig, ahol a pedagógusok eldönthetik, hogy milyen ütemben, hogyan szeretnék megvalósítani ezeket a méréseket, a többi évfolyamtól felfelé, és van, aki esetleg egy-kettő tesztet vesz fel egy órán, valaki többet, valaki kevesebbet. A lényeg az, hogy felmérésre kerüljenek ezen mérési időszakon belül a gyerekek, és megkapják azokat az információkat, amiket ezek az eredmények hordoznak, és visszajelezzenek számukra.
Ezek egyébként olyan típusú feladatok, amiket, hogy úgy mondjam, az átlag gyerekek, felső tagozatosok, illetve középiskolások minden probléma nélkül el tudnak végezni?
Természetesen ezek úgy lettek kialakítva, hogy 5. évfolyamon már rendelkeznek a gyerekek egy olyan testkultúrával, amellyel ezek a feladatok, ezek a fittségi tesztek megfelelő technikai végrehajtás mellett meg tudják csinálni. Természetesen, ha valakinek nagyon gyenge az adott összetevője, akkor elképzelhető, hogy nem tud benne teljesíteni, de azért ez nagyon ritka. Természetesen ezek a diákoknak az életkorához képességeihez vannak igazítva, ezért is van az, hogy alsó tagozatban még nem mérjük ezeket a teszteket, fel csak 5. évtanámtól felfelé, alsó tagozatban egy játékos ismerkedést javaslunk csak, és fokozatosan vezetjük be ezáltal a konkrét NetFit kötelező mérési rendszert.
Én ahogy megnézegettem itt a önök honlapján, illetve hát a netfit.eu-n az adatokat, mert hogy szuper jól végig lehet követni itt, ha jól láttam 2014-15-ös tanévtől a különböző felmérések eredményeit és adatait, hát rápillantottam természetesen itt Miskolcra, ahol ha jól láttam 15-16 ezer diákot mértek fel tavaly, és azt is észrevettem, hogy vannak olyan teszt típusok, ami tulajdonképpen korosztálytól függetlenül, életkortól függetlenül nagyjából hasonlóan teljesítenek a diákok, de hát vannak olyanok, ahol például már a gimnazistáknál romlik az eredmény. Ez ilyen országos tendencia, hogy mondjuk minél idézőjelben idősebb egy tanuló, annál kevésbé aktív, vagy annál kevésbé teljesít jól egy-egy ilyen felmérés során?
Egészen nagy a variancia, hogy melyik tesztben hogyan teljesítenek és milyen életkorban a gyerekek. Az biztos, hogy a legkritikusabb terület az állóképességi ingafutás, az állóképességi teszt, és az ebben a tesztben látott eredmények alapján egyértelmű az évfolyamok. Ahogy megyünk előre, annál rosszabb a gyerekeknek a kardiovaszkulális fittségi állapota, tehát annál rosszabban teljesítenek ebben a tesztben. Ez talán a legkritikusabb ebből a szempontból. Csak hogy néhány adatot mondjak, még 5. évfolyamban a gyerekeknek a 68%-a éri el az egészséghez szükséges minimumértéket, addigra a 12. évfolyamban már csak a gyerekek 40%-a, a többiek azok fejlesztés vagy fokozott fejlesztés szükséges zónában vannak, ami nyilvánvalóan előre vetíti a későbbi életszakaszokban megjelenő életmódbetegségek kialakulásának a fokozott kockázatát. De egyébként vannak olyan tesztek, és ez nagyon fontos megjegyeznem, hogy ezek az egészségsztenderdek mindig az életkorhoz, nemhez vannak igazítva és felállítva. Vannak olyan tesztek, ahol egyébként a felső tagozat és a középiskola között kevés különbség van. Például az ütemezett fekvőtámasz tesztben körülbelül a gyerekeknek a 70%-a teljesíti az egészségzónát. De például a törzsemelés tesztben ott kifejezetten a felső tagozatosok, akik egy kicsit rosszabbul teljesítenek a középiskolásokhoz képest, úgyhogy ez igazából fittségi összetevőnként variál.
Hogyan változtak egyébként az értékek az elmúlt években? Mert gondolom, mert itt több szakemberek minden évnek az értékeit kiértékelik, átnézik, akár ugye területekre, városokra is lebontva, ahogy tulajdonképpen bárki ezekre rá tud keresni. Mik a tapasztalatok magyarán?
Azt látjuk, és most már tényleg egy 10 éves objektív mérőszámok vannak erre vonatkozólag, hogy a mindennapos testnevelés bevezetése az némileg javított a gyerekeknek a fittségi állapotán, elkezdődött egy bár enyhe, de pozitív tendencia az átlagosan a fittségi állapotukban, azonban a COVID-pandémia okozta inaktivitási krízis, ezzel párhuzamosan az iskola látogatás és a testnevelés órák hiánya, a sportolási lehetőségek korlátozása nagyon nagy mértékben hatással volt a tanulók fittségi állapotára, és soha nem látott visszaesést okozott ezen a területen a gyerekeknél. Olyannyira, hogy a COVID után, tehát a pandémia után, miután újra ugye mérték a gyerekeknek a fittségi állapotát, folyamatos javulás látszik, tehát egy javuló tendencia, de még így a COVID után 4-5 évvel sem érték el a pandémia előtti kiinduló szintet a gyerekek, úgyhogy tényleg nagyon nagy visszaesést eredményezett ez. Összességében az látszik tehát, hogy javulnak az eredmények, de még mindig nagyon sok területen fejlődés szükséges, illetve fejlesztés. Például az is látszik, hogy még mindig minden negyedik gyerek elhízott vagy túlsúlyos. Összesen a lányoknak a 23%-a, a fiúknál a 29%-a, és sajnos ennek mértéke európai viszonylatban is elszomorító, a fiúk a negyedik, a lányok a harmadik helyen állnak. Ha csak az elhízás kategóriát nézzük, akkor pedig sajnos mi vezetjük a rangsort, a negatív rangsort, úgyhogy mindenképpen ez egy kedvezőtlen dolog még, de az is igaz, hogy az utóbbi 1-2-3 évben legalább megállítottuk a globálisan növekvő egyébként problémát, a túlsúlyt, illetve az elhízásnak arányának a növekedését. Ezen túlmenően az is látszik, hogy a gazdaságilag fejlettebb területeken kedvezőbbek az iskoláknak az intézményi fittségi értékei. Ez összefügg a szociokonomi státusszal is. Számos kutatás bizonyítja, hogy a fittségi állapotot egyrészt több külső tényező befolyásolja, és ebből egyik meghatározó tényező a szociokonomi státusz. A legfrissebb adatok szerint Budapesten és Vasvár megyében figyelmeghetők meg a legkedvezőbb egészségközpontú fittségi adatok, míg Nógrád, illetve Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a legkedvezőtlenebbek. Úgyhogy ilyen összehasonlításban is látszanak ezek a tendenciák, és azáltal egyébként, hogy van egy ilyen egységes mérési rendszer, valamennyire európai országokkal összefüggésben is látjuk, hogy a magyar gyerekeknek a fittségi állapota milyen helyen áll.
Hát ha már ezt így megemlítette, akkor tudjunk meg erről is néhány gondolatot. Sok-sok dolgon kell a unió gyerkőceihez képest ilyen fittségi tekintetben változtatni a magyar gyerekeknek?
Azt látjuk, hogy az állóképesség területén, tehát a kardiovaszkuláris fittség területén elég rossz helyen állunk, tehát nagyon az alsó harmadban. A vágyzomzat területén a kéziszorító helyből távolgást tesztek, amilyen képességeket mérnek, az körülbelül a középmezőny egyébként. Ahogy mondtam, a túlsúly elhízás tekintetében pedig egészen kedvezőtlen helyen állunk európai viszonylatban, úgyhogy mindenképpen van mit tenni ezen a területen még a magyar gyerekek egészsége érdekében.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben arról szóltunk, hogy az idei tanévi Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt felmérés nemrég indult el a hazai általános és középiskolákban a Magyar Diák Sport Szövetség koordinálásával. Borsod-Abói-Zemplén vármegye számos általános és középiskolájában is több feladat segítségével mérik fel a diákok teljesítményét, például az állóképességet, hajlékonyságot is vizsgálják. A témával kapcsolatban az elmúlt percekben Szabóné dr. Kaj Mónikával, a Magyar Diák Sport Szövetség szakmai vezetőjével beszélgettünk.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai kontinentális reggelibe. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket. Már a búcsúzom, de önök hallgassák továbbra is az Európa Rádiót. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Lukács evangélium a 16. fejezetének 13. verséből hallgassuk meg. Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Hogyan szolgáljuk hát Istenünket, hogyan éljünk az ő szolgálatában? Teljes szívből, mint ahogyan már a törvényben elhangzik a szeretet nagy parancsa, hogy szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és erődből, és fele barátodat, mint magadat, ez a teljesség, a szívnek a teljessége az, amely itt is előttünk van. Ami a tanítványban megkívántatik, az a hűség, és ezt a hűséget egyedül Jézus Krisztustól tudjuk megtanulni. Ő az, aki hű, ő az, aki aztán bennünket is tanít, és így figyelmeztet egyben. Légy hű, mint halálig, és neked adom az életnek koronáját. Tanítványi életünkben először kisebb megbízatásokkal próbál meg Isten. Gyermekkorunkban szüleink figyeltek, ha elküldtek az üzletbe, vajon ott megyünk-e át, ahol ők mondták, vajon úgy teszünk, úgy mondunk, úgy viselkedünk-e, ahogy tanították, és utánunk kérdeztek akár óvónénitől, akár a tanítónénitől, vagy ritka esetben tanítóbácsitól, vagy osztályfőnöktől. Aztán, ha valami baj van az én gyermekemmel, akkor mondja meg őszintén. És akkor már lehetett nagyobb feladatokat is ránk bízni. A lelki életben is így van ez. Kipróbál bennünket Isten, és kisebbről a nagyobbra juttat. Ott is, amikor Pál apostol a gyülekezetek vezetőiről rendelkezik, amikor felvigyázókat, püspököket fognak majd választani, akkor nem csak azt mondják, ne legyen az borivó, meg hogy egyfeleségű legyen, hanem kipróbált legyen. Azaz már kisebb feladatokban, vagy már nagyobb bacska feladatokban is hűségesnek találtassanak. Ezzel az osztatlan, teljes szívvel lehet az egyetlen gazdának, az egyetlen úrnak szolgálni, és az ő szolgálatában hűségesen eljárni. Hol jelentkezhet itt akadály? Ez az akadály sokféle lehet, és ezekben az akadályokban az egyik lehet az is, hogy ilyen vagy olyan ajándék, megkörnyékezés vagy kínálat akár az embernek nem csak a becsületét veheti el, hanem ha eladjuk úgymond lelkünket, eladjuk mindazt, ami Istenhez köt, akkor eljátszhatjuk azt a nagybetűs ajándékot, Jézus Krisztust, aki nélkül az életünk bármennyire is gazdag lenne, és mindenünk látszólag meg lenne, de nyomorultul szegényekké válnánk. A mai ige magyarázat Sebestyén László Ede, Körös Tárkányi lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.